Eredményes élettalálkozó 2011. május 6-a.
Egy férfi, egy nő, egy életre. Ez egy elavult gondolat, vagy lenne értelme ma is?
Hát, jó reggelt, elnézést kérek, hogy ilyen korán kezdünk. Egy rázós részhez érkeztünk az Efézusi levélben. Úgyhogy... imádkozzunk, és kérjük Istent, hogy tényleg segítsen nekünk meglátni a lényeget, meglátni azt, amit látnunk kell. Mielőtt imádkoznánk, tényleg csak egy gondolat, hogy a sikernek az egyik kulcsa az, hogy tudok jól kérdezni. Ha eleve rosszul teszem fel a kérdést, ha a válaszokkal kapcsolatos elvárásom eleve megvezet engem, akkor nagyon nehéz új igazságot találni. Hisz a kérdésem is manipulatív. A kérdésem is úgy hangzik el, hogy hogyan megyünk át ezen az ajtón, mikor megyünk át ezen az ajtón, hányan megyünk át ezen az ajtón, közben a kérdés úgy hangzik helyesen, melyik ajtón kellene átmenni. És a válasz az az, hogy ezen biztos nem. De mert a kérdés úgy hangzik, hogy mikor, ki, hányszor, hol... Oké? Tehát jól kérdezni. Jól kérdezni. És amiről ma fogunk olvasni, az egy olyan válasz, amit egy olyan kérdésre ad Isten, amit mi föl se tennénk. De nagyon helyes. Nagyon helyes. Úgyhogy imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy te válaszolsz nekünk, és hogy sokszor te teszed fel a kérdést is. Kérünk téged, hogy adj nekünk összpontosítást ma reggel, adj elegendő alázatot ahhoz, hogy amikor halljuk a választ, ne utasítsuk el, hogy amikor te beszélsz hozzánk, mi ne tudjuk jobban, hogy amikor rámutatsz valamire, akkor védekezés nélkül fogadjuk el, amit mutatsz. Add, Urunk, hogy értsük, hogy nem kell félnünk tőled, hogy nem kell megvédenünk magunkat tőled. Hogy értsük, hogy nem akarsz bántani, hanem segíteni akarsz. Nem számon kérni, hanem megszabadítani. Nem megróni, hanem felemelni. Úgyhogy taníts minket. És kérünk, hogy kenj fel mindannyiunkat, légy jelen, és te használj minket, használd a füleinket, használd a számat, használj minket, Urunk. Te fejezd ki a te szívedet, gondolataidat a mai reggelen, és hozz egy maradandó változást az életünkben. Nem csak azért vagyunk itt, hogy valami érdekeset halljunk, hanem hogy ma reggel új életet kezdjünk. Nem önerőnkből, hanem neked engedelmeskedve általad, rajtad keresztül. Csak kérünk, hogy áld meg ezeket a szavakat, ezt az üzenetet, a te drága nevedben, Jézus Krisztus nevében. Ámen. Oké, Efezusiakhoz írt levél. 5, 3. Ellenben, idáig jutottunk legutóbb. És ez azt jelenti, hogy van egy szembenállás. Ha van igazság, akkor van hazugság. Ha van helyes, akkor van helytelen. Ha van sikeres, van sikertelen. Ha van szép, akkor van csúnya. És nem élhetek mind a kettővel úgy, hogy ugyanazt az eredményt várom. A felelősség az az, hogy tisztában vagyok vele, hogy a választásaimnak következményei vannak, mégpedig a választásomnak megfelelőek. Ha rossz irányba megyek, milyen lesz a következmény? A következmény annak megfelelő lesz. Ezért a bölcs ember szeretne jó irányba menni. Nem, ez nagyon egyszerű, nem? Nagyon egyszerű. Úgy értem, tényleg. A mai ember mégis ki van borulva, ha valaki meg akarja neki mondani, hogy mi a helyes és mi a helytelen. Miért? Mert elvesztettük az egyetemest és az abszolútot. Nincsenek olyan elveink, amely alapján biztosan tudnánk mérni, és már régen nem hiszünk benne, hogy van olyan, akinek abszolút módon igaza van. Csak vélemények vannak. El tudom képzelni, hogy fiatal emberként az ember könnyen megkérdőjelezi az apja véleményét. Persze, mert már látta tévedni az apját. Aztán, amikor az ember egy picit nagyobb lesz, akkor a saját véleményünkben sem vagyunk már biztosak, mert magunkat is láttuk már sokszor tévedni. Oké? Szükségünk lenne egy abszolút viszonyítási pontra, és ez Isten. Ahogy Istent kiveszed a képből, abban a pillanatban végzetes és menthetetlen relativizmusba süllyedünk, ahol már nincs igazság, nincs abszolút erkölcs, hanem csak vélemények vannak. Vélemények. Erkölcs helyett statisztikai etika. Hányan érezzük úgy, hogy ez jó lesz? Ha? Hányan? Szavazzunk, hogy ez most helyese vagy sem. És nem tudom, hogy érzitek, hogy ez mennyire veszélyes. Úgy értem, rendkívül veszélyes. Úgyhogy, ha nincsenek abszolútumok, ha nincs valaminek vagy valakinek végtelen módon igaza, akkor nem tudunk és nem tudhatunk semmit. Ja, Sanyi, ez nagyon szélsőséges. De. Ugyetem, emberek csak azért képesek megmaradni egyfajta relativizmusban boldogan, mert sose gondolják végig, hogy mit jelent az, amiben hisznek. Ugyetem, létezik-e tekintély az ember felett? Nem, nincsen. Ha ezt innentől végig gondolod, akkor gyakorlatilag csak vélemények vannak. Most attól, hogy sok ember mond valamit, attól az igazabb? Nem. Ez csak PR, marketing, oktatás, kultúra és manipuláció kérdése. Úgy értem, egy egész nemzetet rá lehet venni arra, hogy azt mondja, hogy hely Hitler. És ezt lelkesen és teljes szívből tegye. És a világtörténelem egyik szégyenfoltjáról beszélünk. Oké? Okay? Vagy ha csak egyszerűen egy korosztály, egy generáció nincs kiképezve. Nem, egyszer nem árulták el neki, nem tud róla. Mint ahogy a mi nemzedékünk elfelejtette Istent. Nem tudunk Istenről. Attól, hogy nem tudunk Istenről, attól Isten megszűnt létezni? Sokan szeretnénk ezt hinni, de milyen nonsens gondolkodás. Úgy értem, 20 éve beraktad a szekrénybe a, nem tudom, bélyeggyűjteményedet, és elfelejtetted, hogy az valaha létezett. Attól az még ott lapul a szekrényben, és attól, hogy te elfelejtetted, attól az nem szűnt meg létezni. Oké? Úgyhogy ellenben azt jelenti, hogy létezik olyan, hogy tévedés. Létezik olyan, hogy helyes vagy helytelen, és hogy nekünk választanunk kell. Kérlek, ha ez a gondolatkör érdekel, akkor hallgass meg az előző üzenetet. Nagyon fontos, alapvető. És akkor itt jön a folytatás. És nyilván az Úr, illetve Pál apostol mindig épít, és aztán ahogy épít, szembeállítja az intést és a feddést az építéssel. Azt mondja, hogy szeretett gyermekek vagytok. Éljetek szeretetben. Azt mondja, hogy Isten örökösei vagyunk. Fölemel egy rendkívül magas helyre. Egy óriási méltóságot és tekintélyt ad nekünk. Gyönyörű, ezt élvezzük. Ugyanakkor azt mondja, hogy ha te egy eljövendő uralkodó vagy, hogyha te az én nevemet hordozod, hogyha te egy új teremtmény vagy, akkor ez jár előjogokkal, akkor ez jelent egy csomó pluszt, egy pozitív dolgot, ellenben jelenti azt is, hogy egy csomó minden már nem tartozik hozzád. Egy csomó minden már nem kell, hogy része legyen az életednek. Nem kell, hogy része legyen pragmatikusan, azaz nem hasznos, ugye? Pragmatizmus elvileg a hasznosság filozófiája. Minden jó, ami hasznos. Minden jó, ami működik. Igaz? Pragmatizmus. Ezt szeretjük. A modern ember ide menekült. Ki legyen a tanítóm? Az lesz a tanítóm, aki olyat tud csinálni, ami működik. Jó? Az, hogy valami működik, az még nem feltétlenül helyes erkölcsileg. A működő képessége valaminek az egy mérce, és Isten ilyen szempontból is int minket. Amikor azt mondja, hogy ne tégy valamit, akkor azt azért mondja, mert nem azért, mert nem működik, mert nem működik. Jó, mondjuk ezt, nem működik. Tudjátok, az élet egészére vetítve nem működik. De ő int minket erkölcsileg is. Azt mondja, hogy lehet, hogy működik, de nem helyes. Lehet, hogy működik, de szégyenletes. Lehet, hogy élvezetesnek tűnik, de a király ezt nem teheti. És a herceg és a hercegnő se teheti. Erkölcsileg helytelen. Jó, és akkor itt lehetne beszélni az erkölcsről, és lehet, hogy fogok is mindjárt. Úgyhogy Isten int minket. És így folytatja, olvassuk. Ellenben paráznaság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés még szóba se kerüljön közöttetek, ahogy ez szentekhez méltó. Se szemérmetlenség, se ostoba beszéd, vagy kétértelműség, ami nem illik, hanem inkább a hálaadás. Jó, idáig olvassuk, ez volt a harmadik és a negyedik vers az ötödik fejezetben. Szóval ellenben, és azt mondja, hogy paráznaság. Hoppá. Az meg mi az össz? Úgy értem, gyanítom, hogy mi lehet az. Sejtem. Bármiféle tisztátalanság, ez még szigorúbbnak tűnik. Úgy értem, a paráznaság az ott van. De aztán még tovább megy, azt mondja, hogy bármiféle tisztátalanság. És aztán mond egy egészen zavarba ejtőt, vagy nyerészkedés. Aki hányan nyerészkedtek itt? Ketten azonnal tudják, hárman. De ez csak lelkiismeret kérdése, mindazok vagytok. Nyomorult nyerészkedők. Jó, ez... Tessék, a kerülvénye ott mit ír? Fösvénység?
Igen, fösvénység.
Fösvénység. Sokkal jobb, azt a szót már nem ismerjük, úgyhogy amögé el lehet bújni. Egyébként... És még szóba... Még csak... És én meg már szóba is hoztam. Ugye, én vagyok mind közül a legnagyobb bűnös. Az egyik dolog már önmagában kiborít, hogy van olyan, amit nem lehet. Tehát úgy értem, hogy nem vagyunk liberálisak. Tehát, hogy itt rögtön az van, hogy ellenben, és akkor ez azt jelenti, hogy itt most jön van. És aztán elkezdi sorolni, és még csak nem is értem. De ha érteném, sem biztos, hogy egyet értek vele. Úgyhogy kezdjük a paráznassággal. Oké. Okay. Mit jelent ez a szó? Ha jól tudom, akkor nem csak a házasságon kívüli nemi életet jelenti, azt házasságtörésnek hívja, ugye? Hanem jelent bármilyen szexuális tisztátalanságot. Jelenti a szexuális bűnöket. És hát ez egy nagyon érdekes kérdés a mai világban. Gyuri, te tudod, hogy pontosan mit jelent a görög szó? Meg tudod nézni?
Fornéja,
igen. Szövetségtörés? Aha. Egyébként nagyon érdekes, tovább fogjuk olvasni, de azért most így megállunk szavanként. És a Biblia legtöbbször önmagát magyarázza, úgyhogy mindjárt fogjuk látni a gondolatkört. Szóval a modern embernek ezzel gondja van. Az egyik dolog, amit elhittünk, hogy minden helyes, amit helyesnek érzünk. Hogy minden jó, ami jó érzéseket okoz. Elhittük, hogy önmagunk szükségeinek és igényeinek a megelégítése az jó. Okay. És mindenfajta magasabb szempontot, mindenfajta a rövid távúnál hosszabb gondolkodást a modern ember levetkőzött. A mai világban a fiatalok, és a mi időnkben, amikor még én is fiatal voltam, úgy értem, mi már nem hittünk abban, hogy bármi helyes vagy jó lenne a szexuális tisztaságban. Tehát abban, hogy talán még hallottunk róla. Még voltak filmek, amikben ott volt ez a gondolat, és megmosolyogtuk. Ugye ez a gondolat, hogy egy férfi vagy egy nő, egy fiú vagy egy lány felnő, és egy nap eljegyez egy lányt, a lányt eljegyzi egy ifjú, összeházasodnak, és aztán élnek boldog szerelemben. Úgy értem, hogy a testi kapcsolat az a házasság után történik meg először. Úgy értem, a nász éjszaka. Úgy értem, az a pillanat, ahol férfi és nő először találkozik. Én, amikor 10 éves voltam, akkor még rém lett nekem, hogy egykor éltek így emberek. És egy kicsit így csodálkoztam rajta, hogy azt a mindenit! Tényleg! Ezek ezt csinálták! Azt a... Hú, de kemény lehetett! Úgy értem! Hú! A régi korok emberei, azok kemények voltak. Úgy értem, ott volt gerinc. Ostobák is voltak, persze, mi értelme ennek az egésznek, de... Úgy értem, egy mai sportoló, aki önmegtartóztató módon heti 12 edzés, délelőtt, délután 6 óra, az semmi ehhez képest. Úgy értem, le a kalappal, de a hülyeség. De miért csinálnak még ilyet? De milyen jó, hogy a mi korosztályunk ezt az átkos tradíciót, ezt az elavult, elévült, megporosodott, nyilvánvalóan fölösleges szokást már levetkőzte. Persze van valami szép benne, meg van valami, úgy értem, tényleg valamilyen méltóság, teljesség, valami nagyság, van benne, én is éreztem 10 évesen. Tehát nyilvánvaló volt, hogy ez egy régi kor, megporosodott szokása. Aztán én ennél még tovább is mentem egy picit. Ugye az nonsens volt, hogy fiú és lány eljegyzik egymást, összeházasodnak, és utána vannak életükben először együtt. Ugye te milyen eszemed dolog ez? Gondolj bele! És hogyha rosszul sikerül, ugye te gondolj bele! Ha már késő, rájöttem, hogy ezért van ennyi válás. Aztán nem rájöttem, hogy ezért nem lehet, mert ma már nem így csináljuk. Okay? De várjatok, tehát nem csak ez a nonsens, hanem az, hogy eleve összeházasodnak. Hát normálisak? Hát úgy értem, a házasság? Hát az a legnagyobb elmebetegség, amit ki lehet találni. Hát úgy értem, hát láttál már boldog házasságot?
Igen.
Na, tessék! Egy. Kettő. Három, négy. Persze, de mi mit keresztények vagytok? Így nem ér. Jó, de vagyunk itt hányan? 30-an? És 4-en mondták. Ja, és nem vagytok mind házasok? Ja, igen. Ja, és nem vagytok házasok, ez az király. Oké, aki nem házas, az tegye vissza a kezét. Mert kívül... Ó, nem. Ó, oké, figyeljetek. Attól, hogy nem vagyok házas, még láttam boldog házasságot. Nem. Ez nem igaz. Ez nem igaz, mert nem tudod elég közelről megnézni ahhoz, hogy lásd, hogy az mi valóban. Attól, hogy mindig mosolygó két embert látsz, az nem jelenti azt. Majd erről beszélünk később. Na, szóval én nagyon gyorsan átláttam, hogy hát nem szabad két embernek így összekötnie magát. Nem vicceltek, az hiba. Hát annyi szenvedést okoznak egymásnak. Addig kell együtt lenni, amíg működik. Aztán pápá! Hát most komolyan, hát ez az állandó gyötrés, mi a jó ebben? A mazohizmus, ez az! Remélem, ezt a felvételt sose adjátok oda Pásztor Kendének. Jó, így gondolkozik a mai világ. És aztán mehetnénk még tovább, oké? Okay? Tehát, hogy az, ahogy szerintem a mi korosztályunk gondolkodott tizenévesen, az még kismiska volt ahhoz képest, úgy értem kismiska, amennyire ez talán eldurvult és elvadult ma. Egy zárójeles gondolatot engedjetek meg, hogy ha tévedek egy kicsit, és a kicsit most idézőjelben, és követem a tévedésemet következetesen, akkor az eredeti céltól egyre messzebb jutok. Ahogy a tévedés halad tovább az időben, úgy egyre kegyetlenebb és egyre pusztítóbb a következménye. És ha nincs ott a kiigazítás, akkor a tévedés egy ilyen önmagát gerjesztő folyamat. Ugye először csak furcsálom, hogy megvárják a házasságot. Aztán furcsálom, hogy egyáltalán összeházasodnak. Aztán szingli életet élek, de még van bennem némi jó érzés. Aztán meg már csak egy eszköznek nézem a másikat, aztán meg már annak sem. És gyakorlatilag az életünk egyik legszebb és legbelsőségesebb, az Istennel való kapcsolatunkra leginkább emlékeztető jelenség egy teljesen perverz, kifacsart dologgá változik. Ahol hadd mondjam el, hogy nem csak erkölcsileg helytelen, tehát nem csak arról van szó, hogy van egy eredeti mérce, van valami, ami szép, amit hogyha összemaszatolsz, akkor csúnyává válik, hanem szó szerint pusztító. A paráznaság az pusztító. A paráznaság nem csak csúnya, nem csak helytelen, nem csak erkölcstelen, hanem pusztító. Azaz a pragmatizmus, a hasznosság ellenkezője. Az a gondolkodásmód, amiben ezen a területen a mai világ él, tönkreteszi az emberek lelkét, és aztán az életét. Hadd mondjak egy nagyon egyszerű példát, talán Ernő fog erről beszélni. A római birodalom, amely a világ egyik leghosszabban fennálló és egyik legnagyobb világbirodalma volt. Több mint majdnem ezer évig állt és uralta az akkor ismert világot, Európát és környékét. Nagyjából. Milyen ellenség pusztította el? Kivonult fel hadsereggel Róma ellen és kényszerítette térdre. Mi volt az a fegyver, amivel Rómának a kezéből ki lehetett ütni a kardot? Mi volt az a fegyver? Ha te lettél volna Róma ellensége, és halni akartad volna látni a rómaiakat, mivel vonultál volna ellenük? Tudjátok, mivel vonultak Róma ellen? Paráznasággal. Ez ölte meg Rómát. Róma belülről esett szét. Széthullott elemeire, mert a tégla, az alapelem, az ember személye, annak az ereje, tartása, integritása, aztán a következő építőelem a család, férj, feleség és gyerekek, és annak az egysége, integritása, tartása hullott szét az erkölcstelenség miatt. Mert a végletekig elmentek abban, amiben mi is jó úton haladunk már. Okay? Széthullott belülről. Jól mondom? Ernő borogat. Ez történt. Tévedünk. A modern kor embere téved. Úgy értem, Isten egyik intése az, hogy szóba se kerüljön közöttetek a paráznaság. Igen, az eredeti terv ez. Egy férfi, egy nő, egy életre. Ez az eredeti terv. Ebben leszünk boldogok, ebben leszünk teljesek. Ez hordozza a valóság rendjét egy miniaturizált modellben. A lelkünk úgy lett megteremtve, hogy ebben funkcionáljon. A lelkünk erre készül. Egy férfi szeretni akar egy nőt az élete árán. Le akarja fektetni az életét érte. És ebben a szeretetben, ebben a méltóságban, ebben az erőben, amiben odaadja bizonyos értelemben magát a másikért, ebben teljesedik ki ez a szerepe. Ez ő, egy erős, vezető férfi, aki szereti a feleségét, és hűséges hozzá. Meddig? Nincs határ. A végletekig. És egy szövetséget kötöttek, ami közé nem fér semmi. Micsoda gondolat, milyen romantikus. Milyen román. Kár, hogy ideje múlt. Nem múlt, nem ideje múlt. Ugyetem, ha ember vagy, ha még van lelked, akkor ez az, amire teremtve lettél. Ez az, amiben jól tudsz működni. És ha ennek az ellenkezőjében élsz, akkor olyan vagy, mint egy partra vetett hal. Akkor olyan vagy, mint egy madár, akinek lenyesték a szárnyát. Vagy inkább úgy mondom, hogy egy madár, akit búvárkodásra kényszerítenek. És fogunk erről még sokat beszélni, mert nem sokára jön a házastársak intése. Már csak fél oldal. Hogy értem? Lehet, hogy belehúzok. Felgyorsítunk. Mert ez nagyon jó lesz. Ha házas vagy akkor is, ha nem vagy házas akkor is, ha van párod, ha nincs párod, imádni fogod. Jó? Nagyon jó lesz. Egyetem, a legbotrányosabb időszak lesz az eredményes élettalálkozó történetében. Lehet, hogy én egy darabig nem aludhatok otthon, ha a feleségem is hallgatja majd az anyagokat. Nem, majd elhozom, és majd együtt csináljuk. Okay. Egyébként szeretne itt lenni, hétről hétre. A baj az, hogy van két lurkónk, akik nem szeretnének itt lenni. Illetve, ha itt lennének, ti nem szeretnétek, hogy itt lennének. Na mindegy, jó, hagyjuk. Ők vezetnék a találkozót.
Eredményesen.
És eredményesen. Eredményesen. Úgyhogy. Egy nő arra vágyik, hogy legyen valaki, aki vezeti őt. Aki biztonságot jelent neki. Akinek a szeretetében nő lehet. És mind a ketten, a szívünk legmélyén, férfi és nő is borzasztó magányosak vagyunk. És amire a leginkább vágyunk, az egy valódi kapcsolat. Őszintesség. És intimitás. Bensőségesség. Bensőséges őszintesség. Erre vágyunk. Ne vicceljetek, hát csak a szemeiteket kell nézni. És azt mondjuk, hogy ez igazából reménytelen. Reménytelen. Ez reménytelen. És megint látom a szemeiteken, hogy ez reménytelen. Tudjátok, miért reménytelen? Mert elfelejtettük, hogy eredetileg hogy működött volna. Azért reménytelen, mert azon a módon, ahogy a mai világ él, ez reménytelen. Úgy értem, hogy ha 10 éve szántasz az 500-as S-mercivel, akkor reménytelen, hogy abból újra egy luxus autó legyen. Abban áll a gané, és kinőtt a búza a hátsó ülésen. És az egész le van pukkanva, és érted? De miért? És azt mondod, hogy hol van itt a luxus? Hol van itt a csillogás, villogás? Úgy értem, föl van szakadva a bőrülés. Úgy értem, a csirke odatolt a kormányra. Úgy értem, hol van itt a kényelem, amiről annyit beszélsz. Tudod? Hát úgy értem, ember. Ha álljál le a szántóföldről a kocsival. Ember, akaszd le az ekét róla. Ember. És mosd le. És takarítsd ki. És meg fogsz döbbenni, mekkora a különbség. Jó, persze, egy pár dolgot lezúztál már rajta, úgy értem, javíthatatlan. De mindenképpen jobb lesz. Oké? Helytelenül használjuk magunkat. Úgy értem, az ember, te azt hiszed, hogy jogod van magaddal azt csinálni, amit akarsz, azt hiszed, hogy jogod van a másikkal azt csinálni, amit akarunk, és helytelenül használjuk magunkat. A rendeltetésszerű használattól eltérő használat esetén a garancia is elvész. Az Úr, hála Istennek, nem ilyen szigorú, még mindig vállalja rád a garanciát, de rosszul használod magadat. Ennyi. Nem létezik intimitás, nem létezik valódi kapcsolat elkötelezettség nélkül. Ezt értitek? És aztán persze ebből jönnek majd még dolgok, erről később beszélünk, de elkötelezettség nélkül, ahol fiú és lány egymás szemébe néz, és azt mondja, hogy figyelj, jóban, rosszban, amíg a halál el nem választ. Jó? Mindig meg fogok bocsájtani. Kérlek, te is bocsáss meg nekem mindig. Nem ígérek semmit, csak azt, hogy maradok, és hogy igyekezni fogok. Oké? Elkötelezettség, ami hozza a biztonság reményét, esélyét. Elkötelezettségben biztonság. Ez az alapfeltétele az intimitásnak. Annak, hogy egyáltalán merjek őszinte lenni. Oké? Mert ha ez nincs ott, akkor mit gondolok? Azt gondolom, hogy itt van Júlia, ott van Rómeó. Rómeó? Júlia? Ők azok? Aha. Júlia nézi Rómeót. Vajon meddig marad? Nem szoktak sokáig. Addig maradnak, ameddig jó nekik. Nagyon kell igyekeznem, hogy jó legyen neki. Na most én tudom, hogy egy kicsit gázos vagyok, úgyhogy semmiképpen se lehetek őszinte. Mert akkor kiderül, hogy ki vagyok valójában. És Rómeó azt mondja, hogy pápá, keresek egy jobbat. Ugyanígy Rómeó nézi Júliát, és azt mondja, nincs esélyem nála, ha csak nem nézek úgy ki, mintha én lennék Rómeó. És lenyom egy nagy színjátékot, aminek semmi köze nincs ahhoz, hogy ő kicsoda. És két szerep játszik egymással egy gyönyörű művet, amelyben egyre nehezebb fenntartani a hitelességet. Ahol két ember szerepet játszik, képet mutat, és ehhez a képhez viszonyulnak. Magányosan, teljesítménycentrikusan, stresszben, megfelelési kényszerben, tartás nélkül, hisz annyira szeretnénk a másiknak tetszeni, hogy nincsenek korlátaink, beleugrunk abba, amit ő szeretne, bármi is legyen az, és így tovább, és így tovább. Aztán, amikor átléptünk minden határt, és odaadtuk magunkat, akkor történik valami, amit a modern ember megint nem hisz. A Biblia azt mondja, egy Mózesben, nézzük ezt meg, amikor Ádám oldalbordájából Isten megteremtette Évát, olyan milyen szép anekdota, igaz? Az Édenkert, Ádám és Éva. Én hiszem, hogy ez történelem, és nem tanmese. Úgy értem, ténylegesen így történt. Azt mondja, Ez most már csontomból való csont, testemből való test, asszony ember legyen a neve, mert férfi emberből vétetett. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. Oké? Van egy elhagyás, a régi életemet megszüntetem, valaminek vége van, egy, ugye itt a apja, anyja, ez jelenti a gyerekkort, a függést, de jelképesen jelenti azt is, hogy éltem az életemet eddig valahogy, azzal szakítok, és összekötöm az életemet valaki mással. A férfi ragaszkodik a feleségéhez, mégpedig egy olyan módon, hogy ketten egy testé lesznek. Ami olyan, mint nekem a jobb kezem, meg a jobb lábam. Úgy értem, azt nem tudom lecserélni. Tudjátok, hányszor voltam már elégedetlen a jobb kezemmel? Főleg a ballal. Hát a bal kezem. Hát még egy cipőfűzőt se tud bekötni. A nevemet nem tudja leírni rendesen, úgyhogy vigyázz, nem sokára lapátom vagy. Jaj, ne jajgass, szedd össze magad. És mit csinálok egy szép napon? Itt a nagy fűrész, és azt mondom, na most szakítunk. Megtesszük ezt? Miért nem tesszük meg? Hát mert nem lehetse, úgy értem, mert nagyon fájdalmas, mert egy test vagyunk. Most a feleségemmel nem vagyunk egy test. Kiszúrtátok, hogy nincs most itt? Simán eljöttem nélküle. És ez nem igaz. Úgy értem, egy lelki értelemben, egy szellemi értelemben ugyanúgy egy test lettünk, mint ahogy a bal kezem és a bal lábam része a jobbnak. És ugye a mai ember mit csinál? Két ember egy testé válik, elkötelezettség nélkül, ragaszkodás, ígéret, hűség nélkül, és aztán szakítanak. Elválnak. Szemtelenül. És valami szétszakad a lelkükben. Valami szörnyűség történik, ami itt akkor érzünk, akkor átélünk, de aminek egy jó részét, mert olyan mélyen és olyan alapvetően történik, nem is értünk. Valami végleg tönkre megy. És amikor egy ilyen fiú és egy ilyen lány, és félre ne értsétek, szerintem a legtöbben így kezdtük az életünket, mert a legtöbben nem keresztény családban nőttünk föl, vagy ott nőttünk föl, meggyőződések nélkül, úgyhogy amúgy is úgy éltünk. Mindegy. Tehát ezt most nem kárhoz. De az a fiú és az a lány, akinek több kapcsolata van, minden kapcsolatában elveszített valamit saját magából. Minden kapcsolata fogott is valamit, cak, levágott belőle. Cak, még valamit levágott belőle. Még valamit kitépett belőle. Még valamit szétzúzott benne. Még valamit tönkretett, még valamit szétzúzott. És ahogy a pusztulás halad előre, úgy nő az éhség arra, hogy valami már rendben jöjjön, valamit mégis kapjak, és lehet, hogy egyre több kapcsolatról lesz szó, ahol az egyre több kapcsolat még több mindent zúz szét és tesz tönkre. És aztán eljön a nagy nap, amikor megértem, hogy ez így nem működik. És azt mondom, hogy lehet, hogy mégiscsak le kéne tennem a voksomat egy valaki mellett. És megházasodom, férjhez megyek. És már egy roncs vagyok. És a dolog már úgysem működik. És akkor azt mondom, hogy kipróbáltam, nem működött. És egy naív reménnyel, remélve, hogy a következő jobb lesz, megyek tovább, és tovább, és tovább. Míg a végén teljesen kiégek, és ennyi. Jó módszer, tökéletes. Sok sikert! Köszönöm szépen! Istennek nem ez a terve. Istennek az a terve, hogy egy férfi, egy nő egy életre. Na most mi van, hogyha te már nem így kezdted? Mi van, ha már elszúrtad? Hányan szúrtátok már el? Ha? A fele a társaságnak, jól van. A mai világban mind elszúrtuk. Majdnem mind. Tehát úgy értem, én ismerek kivételt, de keveset. És szerintem ők boldogabbak. Sokkal boldogabbak. Jó, mi van, ha elszúrtad? Isten az, aki visszaszerzi az elveszett javakat. Isten az, aki nem csak megbocsátja a bűnt, de helyreállítja azt, amit tönkretettünk. Nem megy mindig gyorsan. Néha idő kell hozzá, míg a Mercedes-t kiganézod, míg újra felpolírozod, míg végre csinálsz rajta egy rendes olajcserét, vagy valamit. Tehát, hogy lehet, hogy eltart egy ideig. De Isten helyreállítja a dolgokat. Jó, és talán még egy gondolat a paráznosságról, hogy, és ezt most röviden fogom csak mondani, hogy a házasság, a férfi és nő kapcsolat egy olyan intézmény, amely tanít minket és jelképez valamit. Isten és az ember kapcsolatát jelképezi kicsiben. A férfi olyan a nőnek, mint Isten az emberiségnek. A nő olyan a férfinak, mint a gyülekezet, ami az emberiség Istennek. És azért kell különbséget tenni, mert Isten udvarol az emberiségnek, és szeretné, hogyha az emberiség igent mondana. Ha igent mond, akkor Isten menyasszonyává, feleségévé válik, és velük örök hűséget, örök szövetséget köt. Ragaszkodik hozzá, egy testé válik velük, és soha el nem hagyja őket. Isten hűséges a hívőhöz, hozzád, hogyha válaszolsz neki, és azt mondod, hogy igen, elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Isten hűséges. És azt mondja, hogy valahol kéne mutatnom nektek valamit a ti szinteteken, amit megértetek. Hogy én hogy ragaszkodom hozzátok, hogy szeretlek titeket, mennyire teszem le az életemet, értetek. Megvan. Férfivá és nővé teremtem az embert, és megengedem, hogy ők ketten legyenek egy testé, és a nőt olyanná teremtem, amilyen az ember Isten felé, és a férfit olyanná, amilyen Isten az ember, illetve a gyülekezet felé. És ebben a mini kapcsolatban megélve megértitek, hogy miről beszélek. Oké? És akkor jön az ördög, és azt mondja, hát ez életed legnagyobb hibája volt, Isten. Úgy értem, az embernek adtál egy intézményt, ami Istenre kellene, hogy emlékeztesse, és beletettél olyan érzéseket, olyan indulatokat, olyan kívánságokat, amiket én manipulálhatok. Hát figyelj, Isten, hát most fogom, és azt, amit te jóra szántál, azt én kiforgatom, tönkreteszem, és pont az ellenkezőjét fogom mondatni vele, mint amit te eredetileg akartál. Úgy értem, a férfi olyan, mint Isten? Hát akkor én elintézem, hogy a férfiak bunkók legyenek, hűtlenek legyenek, macsók legyenek, eltapossák a nőket, és hogy a nők a végén azt mondják, tehát az egyik legcinikusabb mondatuk legyen az, hogy férfiak. Oké? Hát ha én lennék az ördög, én ezen dolgoznék. És az ördög ezen dolgozik. Oké? Nők, tehát a nő lesz a férfi koronája. A nő lesz az a gyülekezet, az emberiség, amely tiszteli Istent, amely követi Istent, amely engedelmeskedik Istennek, amely imádja Istent. Hát nem. A nőkből feminista hárpiákat csinálok, akik maguk akarják hordani a nadrágot, és a férfiakat csak arra akarják használni, hogy a saját kis boldogtalanságukat vigasztalják vele. Tégy engem boldoggá. Kell nekem egy Isten. Ginny, van 3 kívánságom. Oké, jó ez így? Úgyhogy, van egy szellemi háború. Van egy szellemi háború, ahol Isten óriási tisztséget adott nekünk. Azt mondta, hogy figyelj, férj, figyelj, feleség, megadom neked azt a tisztséget, hogy a földön helytartóként képviseld a mennyországot. Feleség leszel. És mint feleség tanítasz, úgy értem a lényeddel, feleségként megmutatod, hogy a gyülekezet hogyan tiszteli Krisztust, hogyan engedelmeskedik neki, hogyan imádja, hogyan lesz királynő, hogyan lesz uralkodó. Férfi, megmutatod, hogy milyen vagyok én, úgy fogod, az életed árán szeretni fogod a feleségedet, önfeláldozó leszel, de közben erős, szelídkezű, de mégis vezető, dicsőséges, egy király, aki mellett a királynő, igazi királynő, és egy királynő, aki mellett a király, még inkább király, a mennyet fogjátok hordozni itt a földön, dicsőségben, méltóságban, örömben, békességben, viszályban, de erőben. Férfi leszel, férj, asszony pedig feleség. De paráznosság még szóba se kerüljön közöttetek. Úgy értem, az ellenkezője még szóba se kerüljön közöttetek. Úgy értem, ne vicceljetek, nem tehetitek meg. Nem csak, hogy tönkreteszitek magatokat, de egy hivatalt képviseltek. Egy országot, a mennyek országát. Nem lehetsz macsó. Nem lehetsz bunkó. Nem lehetsz önző, nem lehetsz hűtlen, mert tönkretesz, és mert félreképviseled az Istenedet. Kettős a bűnünk. Pusztítjuk magunkat, és szégyent hozunk a királyunkra. Ellenben paráznaság. Bármiféle tisztátalanság, vagy nyerészkedés még szóba se kerüljen közöttetek. Az előbb használt definíció pontos volt, tehát mindenfajta szexuális tisztátalanság, mindenfajta házasságon kívüli szexualitás. Ja, csak zárójelben, hogy ez nem a szexualitás ellen van, vagy annak bármiféle öröme, vagy gyönyör ellen, hanem a helyéről szól. Tehát úgy értem, az a házasság, ra való. Nincs baj a Mercedes-szel, csak ne szántsál vele. Nem tudom, ez jó példa, de mindegy. Okay.
És főleg ne a szomszédét.
Ja, és ne a szomszédkert. Tehát, nem értem, mit nevettek. Okay, mit jelent Gyuri a következő szó, a tisztátalanság? Búja, igen, pusztító kívánság, vágy. Oké. Tehát a kívánsághoz van köze, a gerjedelemhez, oké? Vagy nem tudom, mi a jó szó. Tehát amikor egy gondolat rabul ejt, és megfertőz mindent. Nem tudom, emlékszel-e erre? Amikor valamire rákattant az agyad, és semmi másra nem tudtál gondolni, és a hawaii luxus utazással feküdtél, keltél, amikor a munkahelyeden beszéltél az egyik ügyféllel, akkor pálmafákat láttál közben, és ilyen hawaii táncos lányok járták a táncot a háttérben, és gyakorlatilag megfertőzte az elmédet egy kívánság, egy vágy, és tisztátalanná lettél tőle. A tiszta szó egyébként kétféleképpen érthető, egyszer tiszta erkölcsileg, másrészt tiszta, mint fizikailag. Piszkos vagy tiszta, vagy akár ezt használtuk, hogy elegyítetlen, az a tiszta. Tiszta liszt, nincs benne rizs. Rizs és liszt keveréke tisztátalan. Csak rizs tiszta. Csak liszt tiszta. Rizs és liszt együtt tisztátalan. Oké? És azt gondolom, hogy amikor egy kívánság ilyen módon birtokba vesz, akkor az tisztátalanná tesz. Minden szempontból. Lehet, hogy rávesz arra, hogy erkölcsileg helytelenül gondolkodj, ítélj, viselkedj. Lehet, hogy piszkossá tesz, mert a gondolatok, amiket gondolsz, erkölcsileg helytelenek és állandóan ott vannak, szennyként. De lehet, hogy nem, erkölcsileg nincs probléma, megyünk Hawaii-ra, De olyan módon belekeveredett ez a gondolat az életedbe, hogy nem tudsz tőle szabadulni. Mint amikor veszek egy kiló lisztet, és beleöntök egy kiló rizst, és összerázom. Szedd szét. tedd újra tisztává. Elég komoly munka, oké? Tisztátalan lett, belekeveredett valami, aminek nem lenne ott a helye, ami most árat követel. Vigyázz, hogy mekkora teret engedsz egy gondolatnak. Vigyázz, hogy mekkora tekintélyt adsz egy gondolatnak. Vigyázz, hogy meddig gondolsz egy gondolatot. Én emlékszem rá még fiatal koromban, az élet valahogy olyan üresnek tűnt, olyan üresnek, olyan élhetetlennek, hogy azt mondtam, hogy nem nagyon marad más az embernek, mint álmodozni. Az álmok adhatnak. A vágyakozás ad valami tartalmat az életnek. Emlékszem rá, hogy gondolkoztam így. Azt mondtam, hogy amíg megálmodok egy jobb jövőt, egy szebb jövőt, és ez nem feltétlenül volt erkölcsileg kifogásolható, ezek sokszor nemes, sokszor tényleg a jót, a szépet, a nagyobbat kereső gondolatok voltak, de olyan magasra emeltem őket, olyan nagy tekintélyt adtam nekik, és olyan sokáig gondolkodtam rajtuk, hogy tisztátalanná tettek. Úgy értem, képtelen voltam már tőlük szabadulni. És nyilván, hogyha ezek a gondolatok Isten gondolatai, akkor minden rendben van, hisz azoknak kell úgymond tisztátalanná tennie minket. Azoknak kell megfertőznie minket, mert az a helyes, az a valós, arra vagyunk teremtve. De ha ez bármi más, valami más, akkor átvesz egy olyan helyet, amely hely a tiéd volt, és szabadon kellett volna, hogy rendelkezz vele, vagy Isten élet volna, aki ugyanúgy rendelkezett volna vele úgy, hogy a szabadságodat nem érinti. Van egy hely, ami a tiéd és Istené. Ez a lelked, a gondolataid helye. És ha az tisztátalanná válik, ha oda beköltözik valami vagy valaki, nagyon nehéz ott már helyet találni neked és az igazi Istenednek. Tisztátalanság. Ami lehet paráznoság. Tehát lehet porneó. Lehet a része ez. Oké, a nagy őről álmodozom. Romána regényeket olvasok reggeltől estig. És bejön a bankba, te vagy a pénztáros, és minden férfi ügyfél a reményteli nagy ő. Tudod, és viccelek. Vagy ugye férfiként fölveszed a vadászsipkát, vadászpuskát, és minden nőnemű lény, aki elét kerül, a következő préda. Oké? És egy szebb és jobb jövőt vársz a következő vadászattól. Tisztátalanság lehet ez is, de lehet bármi más. Lehet egy hivatás, lehet egy álom, lehet egy hobbi. Lehet még akár a család is. Még akár lehet egy keresztény szolgálat is. És aztán a következő gondolat is, tudom, nagyon korán kezdtük, be kell fejeznünk. Vagy nyerészkedés. Ez hogy jön ide? Mert az előző kettő még valamennyire kapcsolható, igaz? Tudtam, hogy a tuti volt, oké, hogy amikor jön a felemelt mutató, akkor paráznoság lesz az első. Ezt úgy értem, ezt tudtuk. Erre számítottunk. A viccet ismeritek, hogy Mózes jön le a hegyről, és nép szalad vele szembe. Na, Mózes, hey, figyeljetek, van egy jó hírem, meg egy rossz. Mi a jó hír, hogy lealkudtam 10-re, és mi a rossz, hogy a házasságtörés még mindig benne van. Szóval tudtuk, hogy ez lesz az első. Sejtettük. Aztán a tisztátalanság, persze, jaj, erkölcsi, meg minden, tudom, keresztények, nektek ez a... Van egy aranyos vallásotok, és olyan terhet hordoztok vele, ami sajnálat titeket. De ez aztán már igazán övön aruli. Ugye, te a nyerészkedés. Hogy értem? Most komolyan, most viccelsz? Akkor mit lehet? Tehát úgy értem, akkor már semmit se lehet? Úgy értem, akkor vége. Ennyi. Levegőt még vehetek? Bocsánat. Levegőt még vehetek? Óvatosan. Ne túl mohon. Ha túl mohon veszed a levegőt, az tisztátalan. Remélem, soha nem fogja senki összevágni ezeket a felvételeket. Úgy, hogy ezeket a szövegrészeket a szövegkörnyezetük nélkül a televízióban idézik, tudod, egy fanatikus szekta tanító tanai. Vigyázz, hogy veszed a levegőt, ne túl mohon! Kiegyensúlyozottan van. Így jó? Hát még gondolkozom. Egyik, eddig nem is, most már emiatt is bűntudatod van, mi? Na szóval... Oké. Okay. Hogy keveredek ki ebből? Ennyi. Szerintem imádkozzunk, menjünk haza, és jövő héten fussunk neki újra. Jó. Gyuri vagy Attila, segítsetek nekem. Hol van az a rész, hogy mindent szabad nekem, de nem minden használ, mindent szabad nekem, de ne váljak semminek se a rabjává. Oké, okay, ezt mondja az Úr, mindjárt mondom a verseket hozzá. Konkordancia. 1 Korintus 10:23. Itt van. 1 Korintus 10:23. És 6:12. De 1 Korintus 10:23-hoz lapozunk. Mert minden szabad, de nem minden használ, minden szabad, de nem minden épít. És aztán 6 mennyiben? 6:12-ben van. Minden szabad nekem, de nem minden használ, minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává. Oké, okay? Tehát ez a két megfogalmazás van. Ez erről szól. Mindent szabad. Oké, tehát Isten, amikor azt mondja, hogy tilos, akkor nem áll a háttérben egy nagy pallossal, és figyeli, hogy mikor léped át a piros vonalat, és ami kilógott, azt már le is vágta. Úgy értem, Isten nem egy nagy, felemelt mutató ujj, akinek az a hobbija, hogy dörgedelmesen fegyelmezi a népét. Úgy értem, milyen kicsinyes kép ez Istenről? Mint hogyha Istent manipulálná az emberiség bűne. Úristen, megteremtettem őket, és nézzétek, mit tesznek. Szégyent hoznak a nevemre. Úgy értem, remélem az angyalok nem figyelnek. Valamit gyorsan tennem kell, mert baj van, az Ernő vétkezett, megint. Ha úgy értem, el tudjátok képzelni, hogy Istent manipulálja a te életed? Úgy értem, Jobb tanácsadója mondta helyesen, és ezt ezerszer hallottátok már tőlem, most újra halljátok, benne van a Bibliában. Elifáz azt mondja, nézzél fel a felhőkre! Most vágjál pofon! Most megint nézd meg a felhőket! Mit változtak? Na semmit. Most adj nekem enni, és kérj bocsánatot tőlem. Nesze, egyél bocsánat. Nézd meg a felhőket! Mit változtak? Semmit. Na! Ennyit jelent a te bűnöd, vagy a te jóságod Istennek? Értem, mit képzelsz? Őt nem fenyegeti, nem manipulálja, nem szorítja sarokba a teremtése. Egyetlen része sem. Ő fedhetetlen, érinthetetlen integritásban él. Teljes igazságban, teljes jogban, teljes méltóságban. Dühös-e a bűn miatt? Abszolút. De a szeretet miatt, ugye te, mert szereti az embert, ezért gyűlöli azt, ami az embernek árt. És az ő világában nincs bűn. Ugye te, a mennyben nincs bűn. A mennyben nincs paráznaság, nincs tisztátalanság, nincs nyerészkedés. Az ő világa tiszta. Őt nem zavarja. De mert téged szeret, ezért zavarja, hogy a te világodban van. És mert szövetséget kötött veled, mert megengedte neked, hogy kitedd a mennyországi zászlót a házadra, és mert a mennyei zászló lobog a te házadon, ezért onnantól magára veszi, hogyha a te házadban olyan dolgok történnek, amelyek szégyent hoznak arra a lobogóra, amely lebeg a házad fölött. A nagykövetség. A nagykövetség. Ugye a nagykövet nem csinálhatja azt, amit akar, hanem csak azt, ami helyesen képviseli az országát. Na de ha a nagykövet meghűl, akkor az ország térdre rogy. Nem, kirúgják a nagykövetet. Ennyi. Isten nem kap lábremegést a mi bűneinktől. Istennek nem fő elfoglaltsága a bűnvadászat. Isten fő elfoglaltsága a szeretet. Szereti az embert. Isten fő elfoglaltsága megmenteni, megváltani az embert. Isten fő elfoglaltsága dicsőséget szerezni a nevének, azaz nem kell szerezni, az van már neki, kinyilvánítani, megmutatni a dicsőséget, ami a nagyszerűség leleplezése. Ez történik teljes természetességgel, és ennek csak velejárója. Mellékes eleme az, hogy Isten a maga igazságát, amely rendíthetetlen és első, kinyilvánítja szeretetben, kegyelemben, irgalomban. És azt mondja, hogy ne tedd, ellenben. Úgyhogy ott van a sorban a nyerészkedés. És jövő héten fogjuk megnézni, hogy ez mit jelent. És nem azt jelenti, hogy most már semmit se szabad. És Isten tényleg egy nagy felemelt mutató új, aki megteremti az embert kívánságokkal, szabadságra való képességgel, vágyal, és aztán mindent megtilt nekik, hogy gyötrődjenek, és aztán a szabadságukat lenyírmálja, hogy ezt se tedd, azt se tedd, és ebben valamiféle pervez dicsőséget vagy örömet lel? A világ szeretné ezt hinni. Nem, nem. Isten nagyon nyugodt. Hogy értem, te egy disznó vagy, és szégyent hozol a nevére, és ő meg nagyon nyugodt. Nagyon-nagyon nyugodt. És nagyon szeret. Hogy értem, ha találkozol vele, akkor azt mondja, gyere ide, ülj mellém. Gyere, kérsz egy kávét. Főznék neked egy kávét. Jaj, de ne haragudj, mit tettem. Nyugi. Cukorral kéred, vagy tejjel? És csak azért kérdezi meg, mert szeretne egy kicsit társadalmat, hogy tudja, hogy tejjel és cukorral kéred, de... De ugye valahogy a kapcsolatot azért oldani kell. Na gyere, mesélj nekem, mi a baj? Mi a baj? Mondjad. És aztán, amikor 3 órát meséltél neki, azt mondja, hogy értem. Minden rendben van. Gyere, hadd meséljek én neked egy kicsit. És aztán szeretget, felépít, megmutatja neked újra, hogy ki vagy, hogy tudod, ott ül melletted. Ő nem. Isten nagyon nyugodt. Oké? Okay? Isten nagyon nyugodt. Nagyon nyugodt. De szeretné, hogyha megértenénk idővel, értem, nagy nehezen lemostuk a kocsit, tudod, elmentünk kirándulni, töltöttünk egy gyönyörű hétvégét, tudod. Aztán rutinból újra beállsz a mezőre, a járgánnyal, ráakasztod az ekét, és a nap végén ott állsz a rom mellett, tudod. Ez hogy történt, tudod? Úgy értem, rutin volt, bocsánat, úgy értem, csak a megszokás. És Isten újra meg újra lemossa veled a kocsit, újra meg újra elmondja, újra meg újra megmutatja. És borzasztó türelmes. Borzasztó türelmes. Úgyhogy mindent szabad nekem. Ezt mondja. Mindent szabad. Ugye, te kötöttem egy szövetséget, érted? A fiam vagy. És ez nem fog megváltozni. Ezt érted? A fiam vagy. Nem fog megváltozni. Ha ezt teszem, mi lesz? A lényeget tekintve semmi. Akkor megtehetem? Na, ha úgy akarod, igen. Igen. De nem használ. De nem használ. Vagy inkább, ha nem akarok ennyire politikailag korrektül fogalmazni, szétzúzod vele az életedet. De ha nagyon akarod, tedd meg. Ha túlmész minden határon, akkor intézkednem kell, mint az országom királya. A lobogót le kell vegyem a házadról, és bánnom kell veled. Attól még a fiam vagy, attól szeretlek, de egy ponton intézkednem kell. Mert itt politikai, és most idézőjelbe véve vesszük, az ország ügyei, a menny és annak az üzenete forog kockán, emberek élete forog kockán, ahogy néznek téged, nem tehetsz akármit. És a másik pedig, hogy ha nem lennél a nagykövetem, akkor is egy ponton egyre szigorúbban beszélnék veled, mert téged szeretlek. Ugye, te szabad-e szántani az autóval? De nem használ. És amikor már annyira kezd tönkretenni, hogy már nincs helye a türelemnek és a toleranciának sosincs helye, már nincs helye a türelemnek, akkor Isten egyre hangosabban szól. És egy ponton dühös lesz, de nem azért, mert az ő kis világa megrendült és manipulálta a te bűnöd, hanem mert annyira szeret, hogy a helytelen viselkedés és a te megmentésed a düh reakciójáig viszi őt, nem reakciójáig, a düh választott attitűdjéig viszi. Ugye Krisztus ott volt a templomban, leült, megfonta az ostort. Azt szerintetek kiborult? De bement, valaki mondott neki egy olyat, hogy elborultak az érzelmei, az gyorsan szétverte a templomot. De bement, körülnézett, azt mondta, hű, ez komoly. Ezek annyira vakok, hogyha itt most nem csinálok valami radikálisat, ezek belehalnak. Úgyhogy ki kell, hogy verjem őket innen. Mégpedig úgy, hogy csodálkozzanak. Na, fonok egy ostort. Mert nagyon szeretem őket. Aztán fölállt, és azt mondta, hogy kifelé! És gyerünk! Tudod, de értitek a különbséget? Egy teljes integritással, teljes szabadsággal, szeretettel bíró lény haragja. Jogos haragja a bűn ellen. Mindent szabad, de nem minden használ. Mindent szabad, csak kérlek, ne válj a rabjává, tisztátalanság. Álmodoz Hawaii-ról. De amikor a feleséged arcán pálmafákat látsz, az már probléma. Úgy értem, amikor a való élet, amely tényleg körülvesz, és amelynek megvan a maga öröme, nem látszik már az álmaidtól, akkor az egy veszteség. Kérlek, ne válj semminek a rabjává. Mindent szabad neked, de nem minden használ. Mindent szabad neked, de ne válj semminek a rabjává. És ez 1 Korintus 6, 12 és 10, 23. Úgyhogy, és jövő héten megnézzük a nyerészkedést. És nagyon jó, mert a nyerészkedést egy pár sorral később a Biblia saját maga magyarázza. És ahogy a Gyuri az előbb mondta, hogy a paráznosságnak is köze van a bálványimádáshoz, úgy a nyerészkedésnek is. Valójában ez az egész gondolatkör azért van az első helyen, mert a bálványimádás van a magjában. És a bálványimádás nem más, mint egy hamis Isten tisztelete. Oké, mondom nyersen, szevasz Isten, sajnos nem jöhetsz be, van már egy Istenem. Csá. Jó, ez a bálványimádás. De mi ezzel a baj? Hát az a baj, hogy az Isten, akit választottál magadnak, az nem valós. És a legnagyobb baj, ami történhet egy emberrel, az, hogy bálványt imád. Hogy egy hamis Isten. A bálvány az egy hamis Isten. Isten utánzat. Ember készítette Isten. Régen ez egy szobor volt. Megfaragták, lefestették, és imádták. Tudom. Ma már civilizáltabban csináljuk, csak egyszerűen azt mondjuk, hogy pénz. Pénz. Tudod, és nem tudok úgy csinálni, mint Dagobert bácsi, hogy dollárjelek legyenek a szemében, de a döntéseimet a pénz alapján hozom, ez az elsődleges vezérelvem, ez az elsődleges orientációm, ez az Istenem. Baj van a pénzzel? Hát baj, ha nincs. Meg baj, ha nagyon sok van belőle. De önmagában semmi, csak a helyes legyen a viszonyulás, igaz? Nem egyszerű, nem egyszerű. Isten azért is csinálja így. Ezt nagyon szeretné, hogyha nagyon őt imádnánk, ha nagyon nem imádnánk bálványt, de ugyanakkor nagyon sok, nagyon erős dolog lenne körülöttünk. Ő ezt nagyon szereti. Ugye valaki elmegy szerzetesnek, és egy teljesen elszigetelt életet él, csak keresztények veszik körül, csak a Bibliát olvassa, nincs semmi, teljesen ingerszegény környezet, még ott se könnyű szentnek lenni, de a kísértés kisebb. Isten ezt akarja? Nem ezt akarja. Nem. Ezt is akarhatja bizonyos embereknél, de alapvetően azt akarja, hogyha szabad lennél, és a szabadságodban lennél hűséges hozzám. Oké? Ha a szabadságodban lennél hűséges hozzám. Úgyhogy nyerészkedésről fogunk beszélni jövő alkalommal. Mennyei atyánk, kérünk téged, hogy tedd kedvessé a szemünkben a hűséget. Tanítsd meg nekünk, hogy mit jelent tisztának lenni. Engedd, hogy ez legyen a célunk. És bocsásd meg a bűneinket. És segíts, hogy mi is megbocsássunk az ellenünk vétkezőknek. És hogyha van köztünk valaki, vagy valaki hallgatja a felvételt, aki még sose fogadta el Jézus Krisztus, mint a megváltóját, kérlek, tedd meg most. Ez az első lépés. Úgy értem, az, hogy jó embere vagy-e, vagy sem, tiszta vagy-e, vagy sem, parázna vagy-e, vagy sem, az nem számít. Az számít, hogy elfogadtad-e Jézus Krisztust, mint a megváltódat. Ha elfogadtad, akkor egy megváltott nyerészkedő vagy. És megváltott ember, igaz ember. És a nyerészkedés, az összes bűn az majd rendbe jön. Majd Isten elintézi. A lényeg az, hogy elfogadod-e Jézus Krisztust, mint a megváltódat. Kérlek, hogy mondd utánam, elfogadlak Jézus. Bocsásd meg a bűneimet. Tudom, hogy 2000 éve azért haltál meg, hogy kifizesd az én bűneim tartozását. Elfogadom ezt a fizetséget. Elfogadlak, mint a megváltómat. Adj örök életet. Te nevedben, Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Amen. És egy utolsó gondolat, hogyha úgy gondolod, hogy ez a felvétel, vagy ez a mai anyag hasznos lehet valakinek, akkor kérlek, oszd meg vele. Sokszor kérdezik tőlem, hogy mit tehetnék. Sokszor mondják, hogy ez olyan jó, hogy ez annyit segít. Hogy ezt így még sosem mondta senki. Akkor kérlek, hogy Te hallgasd meg, te vedd komolyan, ez jó. Ugye te ez az, amit tehetsz. Ugye te mit tehetsz? Hogyan köszönheted meg? Csak hallgasd meg. Hallgasd meg újra. És add oda valakinek. Szólj valakinek a weboldalról. Oké? Istenlétezik.hu, jóhírneobész.hu, eredményesélet.hu, bibliaszól.hu. Csak beszélj róla. Olyan egyszerű. Ezek olyan anyagok, amiket fel lehet vállalni. Igaz? Tehát ezeket fel lehet vállalni. Még egy nem hívő ember előtt is. Kell neki mondani, hogy picit fura a fickó, mindig istenezik, de amúgy állati jó, amit mond. És hidd el, hogy jó lesz. Beszélj róla. Add oda valakinek. Megmentheted egy ember életét. Figyelj, önmagában az, hogy valakinek elárulod az istenlétezik.hu webhelyet. És mondasz róla annyit, hogy elég nagy, tehát hogy oké, van egy érdekes weboldal, nézd meg, istenlétezik.hu. Ez se rossz, de ha csak hozzáteszel annyit, hogy figyelj, hihetetlen, mit hallottam. Tehát ez komolyan életem egyik legnagyobb előadói élménye. istenlétezik.hu, ha bármelyik előadást meghallgathatod. Nézd meg, mi az, ami érdekel téged. Hihetetlen. Ilyet még nem hallottam. Jó, csak ennyi, és menj tovább. Ugye, adj neki egy kis tekintélyt, adj valamit, amitől legalább annyira izgalmassá válik, mint az esti híradó. És egy ember lehet, hogy egy év múlva úgy fog visszajönni hozzád, hogy azt mondja, hogy köszönöm. Nem tudod, hogy mit tettél azzal, hogy szóltál. Nem tudod, hogy miből mentettél meg azzal, hogy szóltál. Nem tudod, hogy miből szedtél ki azzal, hogy szóltál. Köszönöm, köszönöm, köszönöm. Úgyhogy csak kérlek, add tovább a hírt. Add tovább a hírt. Sziasztok!